Igen, ezek mind lehetnek, de, de van egy biztosíték, amit használhatok, és amit ha használok, akkor anélkül, hogy hallanám a hangját, vagy bármilyen furcsa, ilyen nagyon konkrét vezetését tapasztalnám Istennek, biztos lehetek benne, hogy az akaratában vagyok. És ez nyilván egyrészt, ahogy Éva súg nekem, mert nem mondtam volna a Biblia, de ami még fontosabb, vagy ami nélkül a Biblia nem lehet jó iránymutató, az az, hogy a szívemben elengedem a dolgokat. Isten vezetésében való bizonyosság ezen az úton jön meg, mert ha a szívemben nem engedem el a dolgokat, akkor önmagamat csapom be újra meg újra. Úgy, hogy ő megígérte, hogy vezet, tehát ez le van rendezve, de a kérdés nem az, hogy ő vezet-e, hanem hogy én vezethető vagyok-e. És ha a szívemben semmihez se ragaszkodom, hanem legyen meg a te akaratod, ez tényleg e felé húzok, hogy legyen meg a te akaratod, legyen meg a te akaratod, és persze közben szabad vagyok, nem élek félelemben, csak tényleg ez van, erre vágyom, legyen meg a te akaratod. Itt az üzlet, ha kell, elengedem. Itt a család, ha kell, elengedem. A keresztet fölveszem minden nap, semmihez se ragaszkodom, vezess, Uram. Az lesz az életemben, amit te hozol oda. Nem kell kicsavarnod a kezemből semmit, mert mindent elengedek. És így reggel, amire fölébredek, és amifelé haladok, arra azt mondom, hogy az azért kell, hogy itt legyen, mert te tetted ide, mert tudom, hogy vezetsz, és tudom, hogy én meg elengedtem mindent. Úgyhogy nem, ez nem azért van itt, mert nem bírod kicsavarni a kezemből. 3 éve küzdesz velem, hogy végre elengedjem azt, amihez én ragaszkodom, és te végre vezethess. Nem, én elengedem. Úgyhogy ha valami itt van, az azért lehet itt, mert te itt hagytad, mert én elengedtem, és hogyha nem akarnád, hogy itt legyen, olyan könnyű lett volna eltávolítani. De nem távolítottad el úgy, hogy ez a te jó és tökéletes akaratod. És a gyökere ott van, hogy szia Attila, a gyökere ott van, hogy a szívem milyen állapotban van. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de én személyesen ezzel újra meg újra küszködök. Mert minél... Igen, bedarál, már bedarált. A saját gondolataink... Az Isten szerint valóságunk bedarál. Tudod, hogy felelős vagyok, elveszett emberek vannak. Isten azt mondta, hogy dolgozzam, ha nem dolgozom, ha nem gondoskodom a családomról és a rászorulókról, rosszabb vagyok, mint egy hitetlen. És felelős vagyok, és elkezdem komolyan venni az életet. Hívő vagyok, igen. Tudod, nekem az evangéliumot kell hirdetnem, az örökké valóságot befolyásoló elhívásom van. És elkezdek ragaszkodni dolgokhoz, amik akár Isten szerint valóak is, de úgy ragaszkodom hozzájuk, hogy Istent kihagyom a képből. És már a kis programomban vagyok, a Schlingloff vallás. Dolgozunk, üzletember találkozó, gyülekezet, a pásztorom, és ez mi a baj ezzel? Mi a baj? Hát ezek tökéletes dolgok. Dolgozom, a gyülekezet, a családom, és ez a Schlingloff vallás. És tudod, Isten kérdezi, hogy ha-hó, hol vagy? Psst, ne zavarj! A gyülekezet, az üzletember találkozó, tudod, és Isten már nincs a képben. Isten azt mondja, hogy figyelj, lazíts egy kicsit. Hogy lazíthatnék ezeket? Te adtad nekem, tudod, és vagy nek se hallom, amit mond. Mert már hozzá kötöttem a szívemet, adott esetben nem is rossz dolgokhoz, Isten áldásaihoz kötöttem hozzá a szívemet. Isten helyett. Ezt értitek? Valami nagyon jóhoz, ami épp hogy csak nem ő. Ezt érted? Mint amikor mondjuk a feleségem elkezdeni jobban szeretni a házunkat, mint engem. Vagy mondok mást, elkezdeni jobban szeretni a kedvességemet, mint engem. Azt mondjuk nehéz, mert... ő kérdezni mit? Úgyhogy mert hogy a kereszténység olyan egyszerű, egy kapcsolat Istennel plusz semmi, ezért olyan bonyolult is, mert olyan könnyen többé válik, mint csak egy kapcsolat Istennel plusz semmi. A kereszténység azért nem azért bonyolult, mert Isten tette bonyolultá, hanem azért bonyolult, mert mi olyan könnyen hozzáteszünk valamit, ami nem való hozzá. a kapcsolat Zoéval a legtökéletesebb és a legegyszerűbb akkor volt, amikor pici, egész pici volt. És azóta azért nem azért bonyolódik, mert én megváltoztam, vagy a feleségem megváltozik, hanem azért bonyolódik, mert ő változik. És ő hoz be a képbe olyan kategóriákat, amik oda! Ez igen. De most vacsizni vagyunk. Oda! És az oda, az most nem kéne, de már benne van. Igen, és akkor az oda addig, amíg vagy eltörik a mécses, vagy mégis oda megyünk. És hát lehet oda menni, nincs baj az odával. Csak ez így a... Szihencsi! Észrevettétek, hogy mi szokáslények vagyunk? Az ember szokáslény. Olyanok vagyunk, mint a birkák. Állítólag a birka ilyen. Olvastam egy könyvet a birkákról. Bárányokról, tudom. Bárány. Birka, bárány. Mit tudom én? A 23. Zsoltárról van, és egy igazi pásztor elmondja, hogy mit jelent, ami oda van írva. Mert a Zsoltár ugye az a bárányokról szól, és arról, amit a pásztor csinál a bárányokkal. És hát mi olvassuk, milyen aranyos, ilyen kis romantikus kép, tudod, a hűslegelőkre, meg tiszta víz, meg mit tudom, mi van ott, a pálcád megnyugtat. És ő írt egy könyvet erről a Zsoltárról, és elmondja minden egyes ilyen képről, hogy ez mit jelent, mi a jelentősége. És mindegyiknek valós, ugye tem egzisztenciális súlya van a bárány életében. Tehát ott azok a dolgok, amiket ott a pásztor csinál, azok élet-halál kérdése a báránynak. Tehát például azt, hogy mondja, hogy milyen legelőkre terelget engem? Füves! Miért kell mondani, hogy füves legelőre? Milyen legelőre terelget? Mert ott marad. A bárány ott marad, aki kitereled egy legelőre, és ott hal éhen, nem megy arrébb 500 métert, mert hogy lelegeljen valamit, mert addig eszi maga alatt, amíg van, és aztán game over. És ha nincs a pásztor, aki egy kicsit arrébb lögdösi, akkor ott hal meg. Nem ilyenek vagyunk mi is? Tehát mi éljük az életünket egy módon, tudod, a Schlingloff vallásban, és hogyha ebből Isten nem lögdös ki, akkor itt halok meg. Ugye, ennyi lesz az életem, és minden, ami ezt megzavarja, az ellenség. Ugye, miért kell ezen az oldalon ülnünk? Mi ott szoktunk ülni? Beszélni fogok a vezetőséggel, hogy megzavarták a mi kis rendünket. Oké, tehát, hogy az üzleti világ használja ezt a szót, hogy komfortzóna. Tehát mik azok a tényezők, amik könnyen beleférnek. Oké, és elvileg az lenne a célszerű, ha majdnem minden könnyen beleférne. Ugye, tehát minden, ami fontos, minden, ami szükséges, annak könnyen bele kéne férnie. Tehát annyi dolog van, amit mondjuk azt üzletileg, amit a siker érdekében olyan egyszerű megtenni. Tehát amikor megkérdezel egy sikeres embert, hogy mit csinálsz, olyan dolgokat fog mondani, amik ilyen... Basszus, hát most ezt komolyan, tehát ez a trükk, tehát ezt én is meg tudnám csinálni. Csak nem csinálom, illetve most, ahogy így hallottam, nem is nagyon akarom megcsinálni. Nincs kedvem megcsinálni, kényelmetlen lenne megcsinálni, állandóan csinálni kéne, és nem kerül be abba a körbe, ahol én a dolgokat csinálom. És így mi történik? Nem csinálom. És Isten és oké, ő nem annyira a sikerünkért dolgozik, habár dolgozik, de nem feltétlenül az üzleti sikerünkön elsősorban, hanem az életünk sikerén, ő is azt szeretné, hogyha a komfortzónánk végtelenre tágulna. Tehát ha ő azt mondja, hogy ugorj, akkor én azt mondom, hogy ugrok. Ugye? Imhol vagyok, ezt mondta Ábrahám, azt hiszem. És ez volt a szívbeli hozzáállása, hogy ha szólítasz engem, Uram, akkor én jövök. És ez az, amit teszünk. És hála Istennek megérkezett Pásztor Kende. Hányan ismeritek Pásztor Kendét?
Inkognitóban.
Nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy amennyire Pásztor Kendének van lehetősége, és ez nem, tehát ez nehéz. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy egy pásztor hogy éli az életét. Ha tudnátok, nem akarnátok lelki pásztorok lenni. Szóval a pásztorok nem azok a piszkos mázlisták, akik bekerültek a belső körbe, és aztán magyarázhatnak a többieknek, hanem pásztornak lenni a dolgokat a nehezebb oldalról megfogni. Okay, hallottam egyszer egy statisztikát, hogy egy pásztor naponta átlagosan 70 életbevágó döntést hoz. Ami, tehát ez ilyen horror. A másik, hogy nem tudom, hogy van-e, hogy túl sok embernek adod meg a telefonszámodat. Az ő telefonszáma megvan közel 500-nak, akik számítanak rá, oké, bíznak benne, és hozzáfordulnak segítségére, és ez helyes, csak el tud képzelni, hogy ez milyen napi programot biztosít. Szóval pásztornak lenni azt hiszem ezt jelenti, hogy van egy elhívásod erre, hogy akár akarod, akár nem, úgy kelsz föl, hogy emberek a szíveden vannak, úgy fekszel le, hogy emberek a szíveden vannak, és bármennyire nehéz, bármennyire sok, mert sok, oké? Okay? Le nem cserélnéd semmiért azt, hogy törődhess a nyájjal. Úgyhogy miért mondom ezt? Azért, mert azt mondtuk, hogy ahogy pásztor Kennének lehetősége van, úgy igyekszik itt lenni az üzletember találkozókon, és befektetni ebbe a igazán dicsőséges kis csapatba. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok, és remélem ti is, ha nem, akkor majd beszélünk még. És, de az igazi módszereinket most nem leplezhetjük le, mert különben ki leszek rúgva. Úgyhogy ahogy megbeszéltük, csináljátok úgy, ahogy normálisan kell. És akkor beszéljek még, Pásztor Kende, vagy? Én már túl vagyok rajta.
Amikor legutóbb találkoztunk, akkor így a kapcsolatokról volt szó, úgyhogy én még az alatt a benyomás alatt voltam, hogy arról van szó, úgyhogy az volt a téma, egy olyan kapcsolatról beszéltem, ami tényleg szellemi emberek között van meg, és így arról volt szó, hogy ugyanaz a szellem, ugyanabban a szellemben lenni hívőként, és igazából így kapcsolatban lenni. És aztán szeretnék egy másik kapcsolatról beszélni, amit nagyon fontos, és manapság ez nem egy, nem dívik igazából, nem egy népszerű dolog, nem olyas valami, aminek nagy elfogadottsága van, vagy valakit is érdekelne, úgyhogy ha közben felháborodva kimész, akkor értem, de ez volt a célom. Úgyhogy, drága Uram, kérlek, hogy áld meg ezt a pár szót, amit így a szívemre tettél, hogy adj bölcsességet, Uram, hogy ezt meg tudjam osztani a drága nevedben. Amen. És így azon gondolkodtam, hogy tegnap ez a légkör, ami ma van körülöttünk, és két dolog, ami jellemző ma a világunkban, ami egy kicsit korábban nem volt ilyen erős. Az egyik a kétség, a másik meg a tekintélyellenesség. És nem tudom, hogy ez feltűnt-e, vagy észreveszitek-e. Sokszor, amiben élünk, az nem olyan nyilvánvaló nekünk, nem látjuk annyira. Mire gondolok? A kétség az valahogy így néz ki, hogy elmegyek az orvoshoz, azt mondja, hogy gyomorfekélyem van, utána hazamegyek, fölmegyek a netre, megnézem, hogy mi a gyomorfekély tünetei, igazat mondott-e, vagy nem, aztán megkérdezek még két embert, meg még egy harmadik orvost is, és utána nézek, és nem vagyok benne biztos, hogy tényleg igazat mond, vagy tudod, vagy ha az időjárás jelentés nem olyat mond, akkor meghallgatom a másikat is, hát ha az más mond. Valószínűleg más fog mondani egyébként, tehát kicsit olyan, mint a horoszkóp, hogy valahonnan kihúzzák egy kalapból, aztán majd csak bejön egyik másik. De hogy van egy ilyen légkör, és a másik meg a tekintélyellenesség, ami meg arról szól, hogy igazából szeretnék független lenni, ismerjük ezt a gondolatot, és szeretnék független lenni, és szeretnék a magam ura lenni teljesen. És ez oké, tudod, egy bizonyos értelemben és egy bizonyos szintig oké, de valójában a teljes függetlenség, tegnap beszéltünk erről egy órán, hogy a teljes függetlenség az valójában egy illúzió, tehát nem létezik olyan. Ha teljesen független lennék, az azt jelenteni, hogy semmi sem biztos, semmi sem igaz, semmiről sem tudhatom, hogy hova tartozik. Nincsenek, a teljes függetlenség azt jelenti, hogy nincsen egy olyan uralkodó igazság, ami alatt vagyok, ami vezet engem, ami irányt ad nekem. Ha teljesen független lennék valóban, akkor igazából teljesen gyökértelen is lennék, és nem lenne sehova se kötődésem. És azért érdekes, mert a világ ilyen nagy, teljes melszélességgel mondja, hogy az a sikeres, aki senkitől és semmitől nem függ. És a válasz erre az, mutass egy ilyen embert, tudod, mutass csak egyet, aki tényleg így van. Hát, aki függetlenül gazdag. Tényleg? Senkitől és semmitől nem függ? Komolyan? Tudod, és tudod, őrá nem hat az öregség? Vagy tudod, vagy ő neki nincsenek szüksége, nincs szüksége kapcsolatokra? Tudod, hogy megelégedett legyen? Vagy ő neki nem izgalmas, hogy elfogadják? És tudod, a válasz az, hogy persze, hogy nem igaz. Persze, hogy nem igaz, hogy ő nem függ senkitől és semmitől. Nem létezik ilyen igazából. És olyan érdekes ez, hogy az ige, hogy a Biblia, hogy elénk tárja a világot, valójában nagyon egyértelműen az embert beteszi a helyére. Azt mondja, hogy az ember Isten alatt van, és nem ugye tudjuk, a Biblia nem úgy indul, hogy mond egy hitvédelmet arra, hogy miért tudhatjuk, hogy létezik Isten, hanem azzal kezdi, hogy kezdetben Isten teremtette az eget és a földet. Tehát nem magyarázza, hogy miért gondolnánk, hogy létezik Isten, hanem csak egy tény. És ugyanígy velünk is azt mondja, hogy és Isten teremtette az embert. Az ember úgy van teremtve, hogy Isten alatt legyen, és szüksége legyen erre. És valójában így vagyunk, hogy érdekes módon, hogy akkor lehetünk igazán teljesek, hogyha létezik fölöttünk egy betakarás, ha létezik egy tekintély, amely fölöttem van, ha létezik egy tekintély. Ugye a példabeszédekben olvassuk ezt a verset, biztos hallottatok már róla, mert ez egy olyan téma, ami ide illik, hogy ahol nincs látás, ott elvadul a nép. Ismerős ez a gondolat? Ez azt jelenti, ha nincs látás, ott elvadul a nép. Ez azt jelenti, hogy ha nincsen egy uralkodó irány, ha nincsen egy cél, ha nem tartunk valahová, akkor egy idő után az emberek szana szét. Mert miért? Mert szükségem van arra, hogy legyen egy gondolat, legyen egy igazság, ami fölöttem van, ami egy irányt mutat nekem. És az ember büszkesége azt mondaná, hogy nem, ez nekem nem kell, vagy inkább megkeresem azt, amelyik nekem leginkább tetszik. De valójában nem erre van szükségem, hanem arra, hogy az tényleg igazság legyen. És hogyan jön ez a kapcsolatokhoz? Amikor a tegnap este az órámon, folyton a tegnapi óráról, meg a holnapi óráról beszéltem, valami baj van az idővel. Tehát az előző alkalommal, amikor találkoztunk, akkor így beszéltünk Kálebről és Józsuéról, és Dávidról és Jonatánról. És igazából Dávid és Jonatán egy érdekes kapcsolat, mert volt egy helyzet, ahol Dávid nagyon meg volt zuhanva, és ez egy Sámuelben van, ahol Dávid nagyon elveszíti így a bármiféle lelkesedését a dolgok felől, és Saul üldözi őt, és szeretné elpusztítani a király, szeretne végezni vele. És Jonatán az ő barátja, és ugye tudjuk, és erről volt szó, hogy Jonatán egy érdekes helyzetben van, ő a trónörökös, ő a következő uralkodó a dolgok rendje szerint, ugye, mert az ember így gondolkodik, ugye Saul fia, ő lesz a következő király. És Jonatán azt mondja itt a 23:17-ben, hogy ne félj, mert a Saulnak, az én atyámnak keze nem talál meg téged, és király leszel Izrael fölött, és én pedig mellette fogok állni, és Saul, az én atyám is tudja ezt. És amikor Jonatánt nézzük, akkor nagyon érdekes ez, mert ő neki joga lett volna azt mondani, hogy én vagyok a trónörökös, te pedig légy szíves, hajj meg gyorsan, mert te vagy a, mert különben nem leszek trónon. De hogy Jonatán nem ezt mondja, hanem felismer valami fontosabbat. Azt látja, hogy Dávid az az ember, akire Izraelnek szüksége van. És azt tudja mondani, hogy alávetem magam ennek az embernek, és ez egy fontos ember Isten tervében, és bízom benne, hogy Isten tudja, hogy mit csinál vele, és most el van kenődve, el van bátortalanodva, és éppen nem látszik annak a királynak, aki majd egy nap lesz, sőt, fel akarja adni, tudod, el akar menni valahova idegen földre, meg nem akar, igazából azt akarja mondani, hogy hagyjuk az egészet. De én segíthetek neki ebben, és felismeri a helyét, és azt mondja, hogy alávetem magam neki ebben. És ez annyira fontos dolog igazából így bármiben, amit csinálunk, csak így erre gondolva, hogy csak így gondoljunk bele egy pillanatra, hogy Sanyi nagyszerű üzenetekkel szolgál, és hála Istennek ezért, de ha Balázs nem szütyögne a laptopjával, vagy minek hívjuk per pillanat ezeket, tudod, akkor nem lenne fölvéve, és ha nem tennétek föl, akkor lehet, hogy többen vannak itt, akik nem lennének itt, mert lehet, hogy sokan úgy jöttetek, hogy hallottátok ezt. És szükség van valakire, aki hajlandó azt mondani, hogy én támogatom, hogy én alávetem magam egy látásnak, egy vezetőnek, egy vezetésnek, hajlandó vagyok vezetni, de az egész korunk, az egész társadalmunk azt nyomatja, hogy légy egy egyén, aki azt mondja, hogy én egyedül, én macsó, vagy én nem tudom, mit, hölgyek számára nem tudom, mit mondanak éppen, nem gondolom, hogy macsónak. De hogy micsoda? Milyen? Királylány, igen, ez az királylány valóban. Tudod, legyél, hajrá, nyomuljál, és csináld, és te vagy az, és egyedül, és tudod, és az amerikai hadsereg úgy reklámozza, hogy légy egy egyszemélyes hadsereg, tudod, és ez marhaság, és ők is tudják, de jól hangzik, és az emberek jönnek erre, tudod. És aztán utána bejönnek, és az első dolog, amit meg kell tanulniuk, hogy nem egy személyes hadsereg vagy, tudod, mert együtt kell dolgoznod, és ha nem együtt dolgoztok, akkor neked annyi, meg egy bambi, és ez az, amit a világ nyomat ezerrel, hogy csináld, és egyedül fel tudsz jutni a csúcsra, és annyira nem igaz. Úgy értem, tudod, hogy nem igaz. Szükséged van emberekre, ha vezető vagy, szükséged van emberekre, akik támogatnak, akik melléd állnak, akik azt mondják, hogy ez a dolog, amit csinálunk, fontosabb az én személyes ambíciómnál, a büszkeségemnél, annál, hogy mi a pozícióm, vagy mi a neve. Az az érdekes, hogy ez a dolog menjen, és én hajlandó vagyok téged támogatni ebben a dologban. És ez nyilván egy nagyon fontos elv, és van egy mondásunk így a szolgálatunkban, hogy az ember nem lehet jó vezető, ha először nem volt jó követő. Hogyha nem tanulunk meg követni, akkor képtelenek vagyunk vezetni igazából, és ebben nagyon, nagyon hisszük, hogy ez így van. Hogyha nem vagyok valami alatt, akkor hogyan lehetnék én a vezetője valakinek, aki azt mondja, hogy ő aláveti magát az én vezetőségemnek. És amikor 2 Mózes 17-ben volt egy csatájuk, miközben kóborolnak ott a pusztában az izraeliták, és még nem mehetnek be az ígéret földjére, mert volt egy kellemetlen esetük, akkor kijön ellenük egy nép, Amálek, akik harcolni akarnak, és akkor kiválogatják a hadsereget a 9. versben, és Mózes fölmegy a hegyre, és ez egy érdekes dolog, hogy Mózes fölmegy a hegyre, és ő nincs ott a csatában, fölmegy a hegyre, és ott van, és ketten fölmennek vele, fölmegy vele Józsué, bocsánat, nem Józsué, hanem Áron és Húr, elnézést, fölmennek vele, és nagyon érdekes, van itt egy természet fölötti dolog, a 11. vers azt mondja, hogy amikor Mózes fölemelte a kezeit, akkor győztek Amálek ellen, és ezért így volt, és így volt odafönt, és győztek, és ez egy csoda volt, hogy akkor Izrael győzött, de aztán olvassuk a 12. vers, hogy Mózesnek elnehezettek a kezei. És tényleg ez a valósága az életünknek, hogy lehetünk lelkesek egy dolog felől, mehetünk egy irányba ezerrel, ott lehet a szívünkön valami nagyon fontos. Láthatjuk jól az irányt. Isten adhat nekünk egy tisztállátást az életünkben, hogy merre felé érdemes menni. Csak van egy problémánk, és az az, hogy emberből vagyunk, és előbb-utóbb, nem tudom, próbáltad-e már tartani a kezedet hosszú időn át, egy darabig lehet, vagy csináltál valamilyen keleti harci izét, amiben tudod, bizonyos tartás, mondjuk állnod kell egy darabig, tudod, egy olyan 20 perc után minden állás nehéz, nem számít, hogy melyik az, és tudod, csak tartod a kezed, egy darabig okay, de egy idő után csak így érzed, hogy valahogy megváltozott a gravitáció a környéken, és tudod, és tudod, hogy eldőlnél vele igazából. És azt mondja, hogy amikor elnehezettek a keze, és leengedte, akkor Izrael veszített. És ez egy csoda volt, de egy jó kép igazából, ez egy kapcsolat valójában abban, hogy szükségem van segítségre, szükségem van többekre, kell, hogy legyen bátorításom. Egy értelemben az a célja egy ilyen összejövetelnek, hogy szolgáljon benneteket, és egy istentiszteletnek ez a célja, hogy szolgáljon bennünket az igazsággal. Egy értelemben az, hogy azt mondja, amit ezek ketten mondtak, Áron meg Húr, azt mondja, hogy fogtak egy követ, leültették Mózesre, és azt mondja, Áron és Húr azt mondja, fogták és tartották az ő kezeit egyik, másik oldalról. És mondhatná valaki, hogy csalás, tudod? A világ így azt mondja, csalás, tudod, neked egyedül kell nagyszerűnek lenned, de tudod, ez csak marhaság. Tényleg szükségem van valakire, aki azt tudja mondani, hogy oké, nekem nem annyira az az izgi, hogy én hol állok ebben, hanem ez az izgi igazából, hogy a szolgálat menjen, hogy megtörténjen, amiért itt vagyunk, hogy a céljainkat elérjük. És igazából a gyülekezetben, a Krisztus testében is ez egy nagyszerű szolgálat, egy nagyszerű rész, hogy mindannyiunknak megvan a részünk tényleg, és az a célunk, hogy támogassuk egymást, és segítsünk egymásnak ebben, hogy támogassuk egymás kezét ebben a dologban, és azt mondja, hogy így aztán az ő kezei bírták, amíg a nap le nem ment. És ez egy jó hosszú időszak volt, de tényleg ez az, ami történik velünk. Mindannyian ismerjük ezt, amikor azt mondja Ésaiás, hogy a legjobbak is megfáradnak, tudod, hát még én, hogy az ifjak is megfáradnak, azt mondja, a legjobbak is elboklanak, de azt mondja, akik az Úrra várnak, erejük megújul. És hogy szükségem van bátorításra újra meg újra, nem tudom, feltűnik. Ez a rész nem azt mondja, hogy a legjobbak erősek maradnak végig, a legjobbak bírják végtelenségig, hanem azt mondja, hogy mindenki megfárad, és mindenkinek szüksége van arra, hogy valaki fölemelje a karját, és tudod, egy értelemben Sanyi ezt csinálja, amikor szolgál, hogy felemeli a fejünket, segít ezzel igazából, hogy ad nekünk, és bátorít minket. De szükségünk van erre, szükségem van arra, hogy valaki azt mondja, szükségem van arra, hogy valaki azt mondja, hogy melléd állok, és segítek neked ebben. És ez az, amiért hálásak vagyunk tényleg az ige szolgálatáért a gyülekezetben, mert nem arról szól, hogy lehetőséget kaptam, hogy beszéljek, megmutathatom, hogy én nekem milyen jól megy ez, hanem tényleg arról szól, hogy segíteni akarunk abban az embereknek, hogy hogyan járjanak, és segíteni akarunk felemelni a kezüket, és hogy tényleg úgy mehessenek tovább. 2 Mózes 4-ben, amikor ezzel fejezném be, azt hiszem, 2 Mózes 4-ben, amikor Mózest elküldi Isten, azt mondja neki, hogy menjél el és hozd ki Izraelt Egyiptomból. És Mózes, akit Egyiptomban neveltek fel hercegként, tudta a rendet, tudta, hogy ez nem fog megtörténni, tudta, hogy Fáraó nem adja olyan könnyen a munkaerőt csak úgy oda, mert kellenek neki azok az emberek, hogy dolgozzanak, mert városokat épített velük, meg minden. És tudta, hogy nem fogja elengedni őket egykönnyen. És akkor nagyon nagy problémája van ezzel, mert nehezen beszél, nem bízik benne, hogy hitele lesz előttük, stb. És Isten végül azt mondja neki, hogy oké, jönni fog Áron, a te testvéred, a 14. versben, és Áron a te testvéred melléd áll, és olyan lesz, mintha a te szád lenne. Ő fog beszélni helyetted, ő fog melléd állni, és ez is egy jó kép, hogy Áron segített Mózesnek. Olyan érdekes, hogy Mózesnek az volt a dolga, hogy elmondja az üzenetet, amit Isten mondott, és még erre is képtelen volt. És Isten azt mondta, hogy oké, akkor melléd rakom Áront, és majd ő beszél helyetted. És hogy mennyire egy béna egy kép. Tehát, hogy mennyire béna egy dolog ez. Tehát, hogy Mózes Isten szószólója, a nagy próféta, úgy értem, ha van próféta az Ószövetségben, az Mózes. De Mózes azt mondta, hogy én nem tudok beszélni. És akkor Isten azt mondja, jó, akkor ott van Áron neked, és csináld. És egy kicsit olyan mókás ez. És úgy tűnhet nekünk néha, tényleg, hogy van valaki, mondjuk, aki vezet, és azt mondanám, hogy de komolyan, de nagyon biceg ezen a területen. Melyik területen? Hát a vezetésben. Tudod, és akkor itt a kérdés, akkor mit csináljunk vele? Hát lőjük le természetesen. Vegyük ki a képből, tudod, rúgjuk ki, szabaduljunk meg tőle. Lehet, hogy nem ott a helye egyébként, megeshet, tehát van ilyen is, persze. De hogyha Isten oda tette őt, ha tényleg az a helye, akkor támogassuk őt ebben, és bátorítsuk ebben. És ez annyira nagyszerű egy dolog, hogy Áron mellé állt Mózesnek, és csinálta igazából helyette ott, ahol kellett. És ez egy gyönyörű dolog, hogy bevállalta ezt a helyet, és csinálta helyette valójában. És csak így nem lehet tényleg felmérni ennek az értékét, amikor együtt vagyunk, és van egy egységünk, és ugye a 133. Zsoltár az beszél erről, hogy azt mondja, hogy oda küld az Úr áldást, ahol az atyafiak egységben vannak. És tényleg ez egy elv, amit mondjuk mit tudom én, például ez egy bibliai elv, amit a japánok felismertek, biblia vagy biblia nélkül, hogyha egység van, ha együtt nyomulunk egy célért, akkor el tudjuk érni. Ezért csinálják ezt az egész csapatjáték dolgot annyira erősen. És hogy sokszor mi bevesszük ezt a maszlagot, hogy nyomulj egyedül, légy független, lehetsz független, az a dolgot, hogy független légy, és hogy nem erre van szükségünk, hanem tényleg arra van szükségünk, hogy legyenek ilyen kapcsolataink is, ahol támogatunk, ahol fölemeljük valakinek a kezét, ahol azt mondjuk, hogy hadd segítsek neked ebben, látom, hogy ez neked nem megy annyira jól, ha jól látom, és hadd segítsek neked ebben a dologban, és ez nekem megy, és szívesen melléd állok ebben. És ez egy olyan kapcsolat, ami tényleg nem dívik a világban, és senki nem bátorít minket erre, mert ez nem egy kellemes üzenet. Azt mondanám, hogy de hát én inkább szeretnék a toppon lenni. De ez a bátorítás, amit szerettem volna megosztani veletek a mai nap, hogy igazából az életem akkor teljes, hogyha megvan ez, hogy valami alatt vagyok, valaki alatt vagyok, és aztán megyek előre. És hogyha, tudod, nincs olyan ember, aki abszolút a toppon lehetne. Nem létezik ilyen. Tehát egyszerűen csak nincs ilyen ember, akinek lenne ilyen helye, hogy ott lenne a toppon, és nincs szüksége rá, hogy valaki alatt legyen, valami alatt legyen. Egyszerűen nincs ilyen ember. Nem erre van szükségünk. Tényleg akkor tudunk szabadok lenni, hogyha valami, valaki alatt vagyunk, és az a megfelelő dolog, és abban megyünk előre. Ezt szerettem volna megosztani veletek. Amen.
Illetve hát mit szólnátok ahhoz, Pásztor Kenner, mit szólsz hozzá, hogyha nyitnánk egy beszélgetést, mert azt hiszem, hogy ez egy nagyon értékes idő, nem? Tehát, hogy fél kilenc van, hallottunk egy ámulatos üzenetet, és van lehetőségünk kérdezni, még nem kell rohanni, ugye? Ha Sanyi beszél, akkor mindig fél tízkor van vége, és rohanni kell, de most nem kell rohanni. Úgyhogy kérdések és hozzászólások.
Honnan tudhatom, hogy egy vezető Isten hívő tuda? Én. Ő tudhatja, mert nyilván van egy kapcsolata Istennel. Ha tényleg is nem küldte. De én honnan tudom? Lehet ez egy gyönyörűen fényezett külső kapcsolat. Amire azt mondom, hogy ez Isten embere.
Hát
mire észreveszem, már
rég elvitt a vakvágyára. Hát van néhány dolog. Az egyik az, hogy de nyilván az első az egy kicsit hosszú, mert az némi időt követel, hát ahhoz, hogy az működő legyen, hát ahhoz időre van szükség, és várnom kell arra, hogy lássak valamit. Jézus azt mondta Máté 7-ben, hogy tehát így hasonló kérdést tettek föl, azt mondta rá, hogy a gyümölcseikről ismeritek meg őket. És ez valami, amit tudunk a Máté 7.16-ban. Azt mondja, hogy a jó fa jó gyümölcsöt terem, és a rossz fa rossz gyümölcsöt terem. Úgy értem, ez nem kellett nagy mélység, ezt így felismerjük. De mégis sokszor ez egy nagyon egyszerű mérce, hogy tényleg hova visz az az élet. Tudod, mi történik ott, ha ránézel egy ember életének a gyümölcsére, akkor az tényleg így segíthet. De ez hosszabb távon van, tehát lehet, hogy ezt mindjárt az elején nem látom. Tudod, milyen az életének a gyümölcse, van-e békessége, van-e öröme, van-e bátorítása emberek számára, viszi-e az embereket valahova, akik vele vannak, akik vele dolgoznak, vele szolgálnak, azok hova jutnak, hova mennek. Én nagyon sokszor láttam ezt igazából. A gyümölcs az egy jelentős dolog, és ez segíthet, hogyha látom egy embernek az életét. És ez egy érdekes dolog, hogy néha hívőkként egy kicsit ilyen, lehetünk ilyen elszálltak, és néha ezt látom egy ilyen főnökbe osztott kapcsolatban például. Tudod, hogy hát ő nem szellemi ember, ő nem ilyen, nem olyan, akármi. De itt a kérdésem, tudod, hogyha te dolgozol neki, ha munkára van szükséged, és dolgozol valakinek, és anyagilag jól csinálja a dolgokat, tudod, akkor hol itt a baj? Akkor igazából hol itt a baj? Neked munkára volt szükséged, nem pásztort kerestél ott, nem gyülekezetet kerestél ott, hanem állást. Tehát tudod, hogy ne, hát egy kicsit így ne menjünk túl messzire ezzel, ne várjuk ezt el. Néha volt egy idő, amikor sokat hallottam ezt, hogy ez a cég, ez így Isten cége, vagy valami ilyesmit. És hogy ezzel, tudod, ez egy ilyen fura gondolkodás nekem. Egy cég az egy cég. Az arra van, hogy üzletet csinálj. És hogy mit csinálok a profittal, vagy hogy szolgálok-e az emberek felé, hogy benne vannak, az egy másik kérdés. De egy cég az cég. Az arra van, hogy profitot termeljen, punktum. És hogyha nem termel profitot, akkor nem működik az üzlet, akkor nem jól megy a dolog. Hiába bátorítjuk nagyon jól egymást, mint ezek a... Mindig így, mikor egy filmet el akarnak adni, akkor a színészek mindig arról beszélnek, hogy mennyire jó volt csinálni ezt a filmet. És mindig ilyenkor röhögök, hogy mi köze van mihez. Tehát, hogy az, hogy te jól érezted magad és jól szóra, hanem mi köze ahhoz, hogy az a film az milyen, tudod? És egy kicsit ilyen ez, hogy lehet, hogy nagyon jól érezzük magunkat egy cégben, hogy hüde bátorítóak vagyunk, de közben felkopik az állunk, és tudod, és nincs semmink, és az apek a nyakunkon van, és tudod, és hónap foglalják le a házat, az autót, meg a gyereket. És tudod, hogy tudod, ez így nem az, amit keresek. Tehát, hogy mi az, amiért ott vagyok. Mi az, amiért ott vagyok. És nyilván mást keresek egy gyülekezetben, egy szolgálatban, egy cégben valószínűleg. De hogyha lehet, akkor érdemes megnézni a gyümölcsöket. És hogy olyan jó ez, hogy Isten tényleg arra hívott el, van ez a vád a kereszténységgel szemben, hogy tudod, hogy az azt jelenti, hogy hívő leszel, és akkor kikapcsolod az agyad onnantól kezdve. És hogy ez annyira nem igaz, hogy Isten tényleg arra hív minket, hogy felmérjünk, hogy mérjünk, döntsünk, bízunk benne, vagy nem, és lássuk a dolgokat, hogyan működnek, hogyan nem működnek. Aztán nyilván egy nagy segítség, amikor Isten azt mondja nekünk, hogy igen, ez az, csináld. Ugye te Áronnal megcsinálta ezt, és Jonatán tudta valahonnan, hogy Dávid ez az ember. De Áron esetében úgy volt, hogy nem volt előzmény. Áron kiment elé a pusztába, és ott találkozott vele, és tudod, mit csinálsz itt Áron? Hát azért jöttem, mert az Úr küldött, hogy legyek a te szószólód. Oké, jó. Akkor rendben van, tudod, ez egy nagyszerű dolog, amikor ez megtörténik, de van olyan, hogy ez nincs ott az életünkben. És azt mondanám, tudod, hogy az ember nézze meg a gyümölcsöt, hogy van ez. Hogyha van egy vezető, aki mellől előbb-utóbb mindenki kihullik, akkor azért érdemes meggondolni. Valószínűleg nem te leszel az, aki soha nem fog kihullani mellőle. Tehát, hogy lehet, hogy épp akkor lép át egy növekedési szintet, és rájön, hogy hogyan kell ezt csinálni, és nem te leszel az, nem tudom, de... Én tényleg ebben bízom ilyenkor, hogy amikor így, hogy Isten megmutat nekünk dolgokat, és imádkozunk, Isten ad-e békességet, és ha nem látom a gyümölcsöt, ha nem tudok biztos lenni benne egy sima logikai módon, akkor azt mondom, akkor imádkozom, hozok egy döntést, járok benne, de nem írok alá egy vérszerződést 30 évre, hanem ahogy járok benne, látom, hogy milyen gyümölcse van az életemben, hogy mit tudom én, mondjuk anyagilag gondoskodik-e rólam, tudod, ez egy fontos kapcsolat mondjuk a munkámban, például ez egy jó kép. Vagy hogyha vagyok egy szolgálatban, mondjuk a gyülekezet keretében, akkor van egy szellemi bátorítás az életemben, táplálva vagyok-e, mert ha nem, akkor nagyon el kell gondolkodnom, hogy biztos, hogy jó irányba megyek ezzel. És tudod, a nagyszerű benne az, hogy nekünk hívőknek megvan ez, hogy Isten békessége vezethet minket, hogy tényleg békességet ad. És lehetek egy nagyon nehéz helyzetben, és lehet, hogy azt mondom, hogy egyetlen gyümölcs sincs meg, egyetlen feltétel se teljesül, de Isten békét ad nekem ezen a helyen. És akkor azt mondhatom, hogy oké, Isten tudja, hogy mit csinál ezzel a dologgal. És akkor azt mondhatom, hogy oké, akkor merek tovább menni ebben. Remélem, hogy nem összezavarom a képet.
Jó, tehát, hogy politikáról nem szoktunk, hogy nem is akarok beszélni. Amikor már annyira nyilvánvaló, hogy rossz irányba megyünk, annyira nem akarok arra menni. Annyira minden érzékszervem veszekszik ez ellen, és mégis arra kell, mert valószínűleg a hosszú kérést akarja Isten kimunkálni. Nem tudom mit, de hogy valami szörnyű ambivalens érzések ezek, hogy ezzel hogy lehet elválni?
Tehát az egyik dolog az, hogy tehát ez egy jó kérdés, tehát így a politikával, mert ezzel találkozunk nap, mint nap, meg mindig jönnek újabb nagyszerű döntések, és hálásak vagyunk értük nagyon, és És já, tudod, itt van bennünk az új Magyarország, de ha nem bennünk, akkor valakinek a zsebében. És tudod, ahogy olvassuk ezt, tudod, azt mondja, hogy minden ember azt mondja, hogy legyen alávetve a felső tekintélyeknek, az uralkodó tekintélyeknek, és ez a Róma 13.1-ben van, és nem a gyülekezetről beszél, nem arról beszél, hogy tessék alávetni magadat a pásztornak, vagy valami ilyesmi, hanem politikailag azt mondja, akik uralkodnak és kész, vesd alá magad, és ez főleg, tudod, mindig így erre gondolok, a Pásztor Borcitól hallottam egyszer, ilyen nagyon bölcsen megfogta a dolgot, azt mondta rá, hogy mikor így ki vagyok akadva, akkor az első dolog az mindig erre gondolok, hogy kiknek mondta ezt Pál, és a válasz az, hogy a rómaiaknak, akik egy olyan császár alatt éltek, aki Istennek tartotta magát, az állam rendhez hozzátartozott, hogy imádni kellett őt, áldozatot kellett bemutatni neki, és ők, mint keresztények, ezt nem tehették meg, és ezért, tudod, majd égetik őket, meg oroszlánok elé dobálják őket, és ezeknek az embereknek azt mondja Pál, hogy vesd alá magad, tudod, ne lázadozz ellene, ez rendben van. Tudod, és ott volt a rabszolgaság, amit egyébként a Galácia levélben világosan Pál azt mondja, hogy nincs különbség. Tehát teljesen egyértelműen felrúgja az uralkodó társadalmi rendet, amilyen tiszta forradalmi ötlet volt, hogy nincs különbség rabszolga és szabad között, nincs különbség, mind hívők vagyunk, Krisztusban egyenlőek vagyunk. Tehát így elvetette a magjait annak, hogy ez nem fog megmaradni hosszú távon, de azt mondja, hogy vesd alá magad ennek a rendszernek. És ez nem lenne elég, Péter is ezt mondja, 1 Péter 2.13-ban, azt mondja, hogy minden emberi intézménynek akár király, akár egy tekintély. És tudod, erre azt mondanám, hogy de hát ez mekkora kitolás. Tudod, főleg, hogyha nem jó, mert ha jó, akkor szuper, de akkor könnyű ez, akkor megy ez nekem, de Isten azt mondja rá, hogy nem csak akkor, hanem vesd alá magad. És igazából nem hiszem, hogy egy hívőnek, tudod, az lenne a dolga, hogy dühöngjön ezen, meg puffogjon ezen. És tudod, csak elveszi, azt gondolom, hogy elveszi tőlünk az időnket. Hogy egy értelemben, hogy az energiánkat, igen. Hogy azt mondanám rá, hogy elsősorban Isten azt mondja, hogy vessük alá magunkat, mert ez Isten rendje, nem véletlenül van. Tudod, a jelenlegi magyar társadalmi rend is jobb, mint az anarchia. Ha hiszed, ha nem. Akkor is így van, ez is jobb, mint az anarchia. És tudod, rendben van. Ez az első. A második dolog az ezzel kapcsolatban, hogy 1 Timóteus 2-ben azt mondja, először is azért intelek benneteket, hogy könyörgések, imádságok, közbenjárások, hálaadások legyenek, azt mondja, minden emberért, királyokért és azokért, akik uralkodnak, azért, hogy csendes és békességes életet vezethessünk Isten szerint valóságban és méltóságban. Ez egy jó vers, ezt valóban leírom, bocsánat. Hogy amikor ránézünk erre, akkor felismerünk valamit, hogy mi egy másik szinten játszunk. A politika, meg az összes szolgája, az itt van ezen a szinten. És ez a pénzről szól, meg még inkább hatalomról, uralkodásról szól, tudod, emberekről, lehetőségekről, egymással való kitolásról, támogatásról, szövetségekről, szövetség felbomlásáról, ezen a szinten. De hogy Isten minket egy másik szintre hívott, 1 Timóteus 2.1.2-ben, Isten egy másik szintre hívott minket. De azt mondja nekünk, hogy te egy másik szinten játszol, nem ez a te harcod. Mert nem úgy vagy, mint a Rambó, hogy ez az én harcom, tudod, hanem úgy vagyunk, hogy ez nem az én harcom, igazából. Igen, amikor szavazásom van, amikor jogom van azt mondani, amikor jogom van kiállni és azt mondani, hogy a fenyőbe, legyen ez másként, és tudod, és elegem van belőle, és ez helytelen, és tessék változtatni rajta. És ha jogod van rá, akkor nincs ezzel semmi gond. Tehát, hogyha van egy valamilyen jogos demonstráció, akkor tudod, legyél ott benne, tudod, mondd meg, hogy nem tetszik a dolog, aztán viseld a következményeket, ha akarod. De igazából mi egy másik szinten játszunk, és nagyon sokszor azt mondanám rá, hogy ez segít. Tudod, nekem ez tényleg segít, hogy imádkozom érte, imádkozom a Gyurcsányért, meg a többiért,
És tudod, sajnos jelenleg a parlamentben nem sok olyan ember van, akiért örömmel imádkozhatok. Tudod, hogy jaj, de jó uram, ha tennéd, hogy ő legyen a vezető. Én nem látok nagyon ilyen embereket, sajnos. És lehet, hogy ebben eltér a véleményünk, de ez van. Nem akarok erről vitázni, meg nem is érdekel annyira a dolog. De ami tényleg számít, az ez, hogy ha imádkozom érte, és tényleg ezt találtam nagyon sokszor, ha imádkozom valakiért, ez így kihúzza a dolognak a méregfogát. Tényleg láttam ezt. A gyülekezetem belül is volt egy tesó, akivel egyáltalán nem jöttünk ki, az idegeimre ment. Imádkozni kezdtem érte, a pásztorom azt tanácsolt, hogy imádkozzak érte. Elkezdtem imádkozni érte, és aztán Isten összerakott minket egy albérletbe, és mondom, na jó, kiszúrtál velem, nem ezért imádkoztam, tudod, hanem azért, hogy el tudjam viselni, és tudod mit? Barátok lettünk, le voltam nyűgözve, hogy ez hogy történt, de hogy Isten megcsinálta, és tényleg, tudod, ez kiveszi a méregfogát, tudod, hogy az az energia, amit azzal töltök, hogy csikorgatom a fogamat, azt tölthetem azzal is, hogy imádkozom. És hogyha ezt teszem, valószínűleg nagyobb haszna lesz. Értem, a fogászom jobban fog örülni, Attila lehet, hogy jobban fog örülni a csikorgatom. Nem, de hogy a fogászom jobban fog örülni, hogy a csikorgatom, de igazából tudod, nagyobb hasznom lesz belőle, imádkozom érte, és neki is. És ki tudja, Isten megfordíthatja a szívét, akármilyen lehetetlennek, hihetetlennek látszik. És végezetül meg azt mondanám rá, amit így nem olyan régen óvatlan az egyik Isten tiszteleten említettem, tudod, hogy van az áldozat mentalitásunk. Hogy teheti meg velünk ezt a kormány? És tudod, itt a kérdésem, hogy ki választotta meg a kormányt? Sorry, lehet, hogy te nem rá szavaztál, de mi választottuk meg őt? Hát ez van, tudod, akkor tessék, akkor itt van az eredmény, és akkor éljünk ezzel, nincs más. Tudod, nem lehet rájuk kenni a dolgot. Ha mi oda tettük őket, akkor oda tettük őket. És lehet azt mondani, hogy én nem rá szavaztam. Jó, én nem rá szavaztam. Nagy ügy. Mi az ország rászavaztunk. Ez van. És ezzel nem lehet mit csinálni, ha Fábri mondta azt, hogy ne tessék nyavajogni, tetszett volna forradalmat csinálni. Ezt mondta kicsit lázító módon, de egy értelemben igaza van, tudod, hogyha akkor nem váltottuk le őt, akkor most ne tessék nyavajogni rajta. Tudod, és hívőként azt gondolom, hogy egyszerűen csak nem ezen a szinten játszunk. Nem imádkozunk érte, imádkozunk az országunkért, és tudjuk, hogy igazságra van szüksége az országunknak. De nem remélhetjük, hogy a politika szolgái ezt megadják az országunknak. Ez nem fog megtörténni. Nem attól lesz rendben az ország, hogy egy erkölcsös politikus uralkodik. Nem attól lesz rendben az ország, hanem attól lesz rendben, hogy mi szolgálunk emberek felé, akik megismerik Istennek a szeretetét, újjászületnek, vele járnak, és aztán más lesz az ország. Ez az, ahogy megváltozik egy ország. Mert nincs olyan politikus, aki bezáratná, tudod, a lebújokat, a kocsmákat, meg aki kitiltaná a prostikat, meg aki... Nincs olyan politikus, aki kivehetné egy ember szívéből, tudod, azt a mocskot, ami benne van. De nekünk van egy másik szolgálatunk. Én azt gondolom, hogy ez fontos. És itt a Pál, amikor ezt mondja egy Timóteus 2:2-ben, akkor nem azt mondja, hogy királyokért, meg egyéb hatalmasságokért, hogy tudod, hogy gazdagok legyünk és jól menjen, hanem azt mondja, hogy békességes és csendes és méltóságteljes életet élhessünk. És azt mondja, ennyi, tudod, és hogy meglegyen a lehetőségünk, hogy békén hagyjanak minket, és ennyi, és mondhatod, hogy hát nem hagynak békén. Lehet, de azt mondanám rá, tudod, hogy imádkozzunk, mert Isten megváltoztathatja a dolgot. És tényleg én hiszek ebben, én tudom, hogy milyen hatalma van az imának. Isten megfordíthatja ezt a dolgot. Izraelnek volt egy királya, csak ezzel fejezném be ezt a hosszúra nyúlt választ, bocsánat. Volt egy királya, Manassének hívták. Úgy értem, ezt az embert lehetne úgy hívni, hogy kis Hitler. És nem is volt olyan kicsi. Tehát, hogy tudod, ez az ember, ez láthatóan zsidó ellenes volt, ha bár ő is az volt. Tudod, gyilkolta a népét, a saját népét írtotta. Nem tudom, hogy mi volt vele, de zsidó létére nyilvánvalóan, tudod, náci volt. Tudod, egyértelműen fura volt az űrge. És tudod, egy gonosz király volt, nagyon gonosz király volt. És tudod, mi történt? Egyszer csak megfordult, és megtért. És minden más lett. Hihetetlen volt az egész kép. Tehát ilyen hihetetlen tanulmány ez a király. Megfordult, és teljesen más ember lett. És ez az, ami megtörtént. Nem tudhatjuk, hogy hol van ez a változás. Nem tudhatjuk, hogy hol történik. És tudod, ezért tudod, itt vagyunk, mennyi még választás, hogy 2 év? Kb. Másfél-két év. Tudod, csinálhatom azt, hogy másfél évig csikorgatom a fogam, vagy csinálhatom azt, hogy imádkozom. És én azt mondanám inkább, hogy ez a második az én választásom. Mert tényleg így kiveszi a, nekem kiveszi a gyűlöletet a szívemből, kiveszi a keserűséget, a haragot a szívemből, és tudod, és rendben van, és megvan a lehetőségünk rá. És persze, tudod, döntenek egy-két dologban, és sírni tudnék. De oké, jó, rendben van. Menjünk előre. Isten egy másik mezőre helyezett minket, egy másik helyen harcolunk, egy másik helyen dolgozunk igazából. Ja, nem tudom, ez válasz-e.
Kérdés? Netán hozzászólás?
Én annyit tennék hozzá, hogy pontosan az 1 Timóteus 2 alapján imádkoztunk a parlamenti imacsoportban még, amikor volt, minden politikusért. És hogy volt egy fura élményem a képviselői irodaházba, összefutottam Kovács Lászlóval, aki ugye szocialista politikus, és nem értette, hogy mi a csodát mennek lefele emberek, méghozzá ilyen tömegesen, kora reggel. És én nem fértem be a lipbe, tőlem kérdezte meg, meg ketten maradtunk ott, és mondom, hogy ez a parlamenti imacsoport, és ez milyen társaság. Mondom, azért jövünk össze, hogy önökért imádkozzunk. És határozott ilyen érdeklődést, és megdöbbenést láttam az arcán. Tehát, hogy ennek hatalma van, hatása van Isten miatt. Csak aztán ugye megszűnt, mert nem adtak már engedélyt rá, hogy már nem maga a parlament imacsoport azért nem szűnt meg, csak ilyen, hogy mondják, igen, hogy igen, mert nem engedtek be minket se a irodaházba, se máshova.
Lehet egy hozzászólásom ehhez a kérdéshez?
Megszavazzuk.
Tehát az egyik gondolat az az, hogy vajon nekünk hívőknek kell-e kiszolgáltatottnak éreznünk magunkat. És itt az összpontosítás a természeti síkról, ahogy Pásztor Kende is fölemelte, a természet felettire kell, hogy átmenjem. Tehát van egy csomó probléma a világunkban, amely valósan probléma, és ha a szabadságunk engedi, tegyünk ellene. De ugyanakkor, ahogy Dániel könyvét, Jelenések könyvét olvasom, ennek a világnak van egy elrendelt sorsa. Tehát valójában a társadalmi megjobbításért folytatott harc egy Don Quixote szélmalom harc, amire Isten nem hívott el minket. Tehát valójában nem kell, hogy frusztráltnak érezd magad, mert egy megnyerhetetlen harcban vagy, hanem ki kell lépned abból a harcból, és azon a pályán kell harcolnod, ahol viszont győzelemre vagy ítélve, és erről is olvasunk a Bibliában, hogy ki az, aki legyőzi a világot, hanem a mi hitünk, ugye? Akik hiszünk Jézus Krisztusban. És ez a világ tart az egységes világrend felé, a nagy nyomorúság felé, és a teljes pusztulás felé. Ez egy lerendezett dolog. Ugye, tehát ezt nem reméljük, megússzuk, tegyünk érte, hogy ez ne így legyen. Ez jön, és nincs is talán nagyon messze. De mindegy, ha messze van, akkor is e felé tartunk, és a legjobb politikusnak közülünk is csak egy emberöltője van. Nagyon rövid az idő. És ez alatt a rövid idő alatt, ha csak Istennek nincs egy különleges elhívása az életünkre, hogy politikai pályára menjünk, hogy vezetővé váljunk, hogy tanítsunk. A tanítás, csodálatosan mondtad, Attila, tényleg tanítanunk kell a népet helyesen gondolkozni. Pásztor Kende ezt csinálja. És ennek van egy természeti hatása is, de nem erre lövünk. Mert az instant megoldás, az azonnali csoda, az átlépés, a kiszabadulás abban van, hogy Istennel éljük az életünket, és egy olyan országot építünk, amely megrendíthetetlen, amely örökké megmarad, amely tökéletes, Isten országát. És ezt az országot a saját lelkünkben, igaz? És a testvérem lelkében építem. Amikor Pásztor Kende beszél velem, akkor a zsarnok szeme láttára csinál valamit, ami megérinthetetlen, és ami a zsarnok igazi céljával gyökeresen ellentétbe megy, és ahol ezt a csatát ő meg is nyeri. Ezt érted? A Hitler szeme láttára győzhetsz újra meg újra, újra meg újra, és a végén a haláloddal is győzöl. Hihetetlen, hogy Isten milyen hatalmat adott nekünk. És Istenben azt hiszem mind a kettő megvan. Benne ott van az ököl is. Fogjuk látni, hogy nagy nyomorúság idején. Isten nem teszetosza, nem pipogya. Ezek nem. Isten végtelen, tekintéllyel bíró, brutális hatalom. Ez az egyik oldala. De azt mondja, hogy van egy másik. És ez a másik sem lágyabb. Ez a másik sem gyengébb. Csak más. És ez az, hogy meghalok a bűnösért. És nem agyonütöm, hanem megmentem. Hogy nem lerugom, hanem kiszeretem a gyengeségéből. És mi ezt a háborút harcoljuk, azt hiszem erre vagyunk elhívva. És figyeljetek, ezt a háborút ma harcolhatod, azzal az imával. Ebben a háborúban ma győzhetsz végeláthatatlanul egy evangelizáción. Azzal, hogy mosolyogsz a szomszédra, amikor orrba vágnád. Hogy összeköltözöl azzal, aki elől menekülsz. Hogy a helyeden maradsz. Oké? Hogy Istennek nem hogy hívják ezt, a regulális hadserege vagy, aki tankkal, repülővel, anyahajóval, szőnyegbombázással, precíziós fegyverekkel megy, hanem a titkos, de hogy mondják ezt, ez a dezertőr, kommandós, igen, de még nem is civil ruhás, tudod, aki szakadt ruhában ott van az üvöltő tömegben az ellenség között, és stikában teszi azt, ami igazából a legfontosabb. Igaz? Valami ilyesmi. Talán én így látom magunkat. De csak ez az érzés, hogy nem vagy kiszolgáltatva. Te több vagy, mint hódító. Győztes vagy. Itt most csak ne kever egy rossz harcba. Tehát ne kever egy abba a harcba, amit nem lehet megnyerni. Hanem maradj meg abban, amit már megnyertél. Amit nem lehet elveszíteni. Igaz? És ez egy fókuszváltás.
Sanyinak tanítania kéne valahol, nem?
Oké, a kérdés az, hogy a vállalkozásom nem megy jól, az nyilvánvaló jele annak, hogy nem kell csinálnom, mert Isten áldása nincs rajta. Vajon a vállalkozás csak akkor működik-e, ha Isten áldása van rajta? Vagy csak egy tök független szervezet, mint ahogy dolgozol valakinek, hogy a vállalkozás az csak üzlet, csinálom és kész. És egyik, tehát nem lehet élesen elkülöníteni, mert két jelenség van, talán több is, de kettő világosan él egymástól, majdhogy nem, hát nem függetlenül, de önálló élettel. Az egyik a te személyes életed, az én személyes életem, amit Isten alakítani akar, és aminek az alakításában az egyik legintenzívebb befolyásolási tényező az az, amit napi 8 órában felelősségtudattal és elhivatottsággal csinálok. Nekünk ez a vállalkozásunk. Pásztor Kendinek a gyülekezet, a pásztorság, egy alkalmazottnak a munkája. És az ott létrehozott körülmények, kihívások hatalmas eszköztár Isten kezében arra, hogy engem az én jellememben előre vigyen, a vele való járásban előre vigyen, az edzőtábor, a kiképző terep, ahol ő dolgozik rajtam. Úgyhogy a vállalkozásomban és annak a sikerével egy csomó minden történik, ami nem a vállalkozásomról szól, hanem én rólam és az Istennel való járásomról. Tehát Isten a csőd szélére viszi a vállalkozásomat, de nem azért, mert a vállalkozással bármi gond van, az csak egy vállalkozás, mondjuk. És most engem akar megtanítani arra, hogy ő az én Istenem, hogy tőle függjek, hogy benne bízzam, hogy hozzá kiáltsak, és a csőd szélére viszi a vállalkozásomat. És ő ott erős, és szolgál felém, és megtanít valamit, és aztán kihozza a csődből a vállalkozásomat. Vagy átviszi a csődön, és engem, az életemet hoz ki győztesen a másik oldalon. Mindegy, de a lényeg, hogy Isten dolgozik rajtunk, ahol a cél te vagy, és a te Istennel való kapcsolatod, és ezen keresztül a többi emberrel való kapcsolatod. Az élet a cél, és az üzlet csak eszköz. Ez az egyik. Oké? Okay? Most a másik kategória pedig az, hogy van egy elhívásunk az életben. És az elhívásunkban igenis lehetnek dolgok, amik felé Isten vezet. És ez lehet a munkánk is. Nem akarja, hogy belekezdjek egy projektbe, de akarja, hogy belekezdjek egy másikba. És ott lehet egy vezetése. De az a vezetés sokszor nem olyan eszközökkel zajlik, amilyeneket mi olvasunk. Nehézségek, problémák, csodálatos, hatalmas siker, pillanatok alatt gondtalanul jövő milliók, ezeknek lehet, hogy egyike sem Isten vezetése. És egyikből sem kell olyan következtetést levonni, hogy ezt most Isten akarja, vagy sem. Isten vezetése egy más kategória az ige, a pásztorom, az imám, a békesség, ami megvan valami felől, a nyitott-csukott ajtók, ahol a nyitott-csukott ajtók nem nehézségről szólnak, hanem lehetetlenről vagy lehetségesről. Oké, tehát a csukott ajtó nem az, hogy baromi nehéz, az normális. A csukott ajtó az, amikor lehetetlen. Tehát amikor úgy értem lehetetlen. Lehetetlen. Kizárt dolog. Minden erőfeszítés ellen. Vagy nyilvánvalóan lehetetlen. Föl kell szállni egy repülőre, és a repülő felrobban. Mielőtt felszállsz rá. És te megpróbálsz a romok közé mégis beülni valahogy, mert neked repülnöd kell. Tehát van, hogy lehetetlen. Jó, és aztán a harmadik tényező az az, hogy egy valós világban élünk, ahol szabad akarata van egy csomó lénynek még körülöttünk, embereknek, démonoknak, Istennek és neked. És egy csomó körülmény csak azért van, mert így alakult. És ezek a körülmények sokszor nem a legpozitívabbak. Úgyhogy ez a környezeti elemzés. Alapvetően pedig azt gondolom, hogy az vállalkozásaink áldottak. Igen. Tehát ha úgy kérdezed, hogy ha Isten áldása nincs rajta, az mit jelent, akkor Isten azt megátkozta? Vagy, tehát hogy van az? Hogy lehet egy vállalkozáson rajta Isten áldása, vagy hogyan nem lehet rajta? És azt hiszem, hogy ez úgy van, hogy ha én Isten akaratában élek, azaz, amiről az elején beszéltünk, a szívemben keresem az ő akaratát, járok gyülekezetbe, kapok tanítást, tehát nem vagyok becsapva, legalábbis nem nyilvánvalóan, de ha be vagyok csapva, kijavítható vagyok, akkor én Isten akaratában vagyok, és Isten akaratában azt gondolom, hogy az életem áldás alatt van. Sőt, ha nem vagyok Isten akaratában, az életem akkor is áldás alatt van, csak Isten vezet engem, kijavít engem éppen, és bizonyos területeken másképp bánik velem. És persze lehet itt az áldásnak megint egy hiperfogalma is, amit a mi gyülekezetünkben, legalábbis ebben a tanításban annyira nem hangsúlyozunk, ami ilyen természet feletti áldás, ilyen két kenyér, vagy mennyi? 5 kenyér, 2 hal, és 5000-en esznek. Tehát az egy, ugye? Tehát néha erre gondolunk, hogy hogyan leszünk gazdagok. Tehát hogyan lesz a Stringlov Sanyi dollármilliómos? Úgy, hogy hülyére dolgozza magát? Úgy valószínűleg sose lesz. Tehát ez egy bibliai ígéret, Prédikátor könyvében, Példabeszédek könyvében benne van, hogy nem az ember erőfeszítése tesz gazdaggá, hanem Isten áldása. Tehát ez igaz. Tehát ez igaz lehet. Tehát hogyha valamilyen hiper-szuper, értelmetlen eredményt akarsz elérni, az valószínűleg nem történik meg Isten nélkül, vagy valamilyen áldás nélkül. De amúgy azt gondolom, hogy Isten általános áldása az rajtunk van, hogyha az ő akaratában járunk. Ez válasz volt. Tehát ez kicsit azt jelenti, hogy nincs, tehát az üzlet csak üzlet, de nem csak üzlet, mert nincs két életünk. Egy életünk van, az szellemi, és abban minden benne van. Úgyhogy az üzlet az üzlet, ha nem, lehet, hogy az elhíváson valaki érezheti, hogy a vállalkozása kimondottan az elhívása is, valakinek meg csak a munkája, de minden szent, mert én szent vagyok, és minden Isten alatt és Istennel történik.
Csak egy kérdés van, hogy az a nehézségben, ugye most nagyjából azt értettem, hogy ez vagy azért van, mert valamit akar még bennem munkát Isten, vagy lehet az is, mint mondtál, hogy valami más szándéka van bennem.
A nehézség nem biztos. Tehát a nehézséget én a legritkábban értelmezem vezetésként. Tehát pont ezt mondom, hogy a nehéz, tehát azok a dolgok, amiket tipikusan mi, mi döntési pontnak tartunk, azok Isten részéről többnyire nem döntési pontok. Annyira nehéz, már nem akarom tovább csinálni, elmegyek másfelé. Isten most másfelé vezet. Én egy szót nem mondtam. Ez csak nehéz. Sőt, én lehet, hogy azt szeretném, hogy megmaradj a nehézségben, és hosszú tűrést tanulj. Ha én vezetlek, az másképp néz ki. És akkor ez egy kérdés, hogy ő hogy vezet.
Igen, de hogy hogyan tudom azt, hogy most már tényleg rossz irányba, tehát az irány rossz.
Békétlenség, tehát egyszerűen békétlenséged van azzal, amit csinálsz. És ez nem az, hogy nehéz, hanem az, hogy nem vagyok a helyemen. Valami rosszul, ez rossz így. Tehát ha jól menjen, akkor is rossz lenne. Rossz helyen vagyok. Épp megyek be egy kocsmába, és le fogom inni magam. És ahogy megyek befelé, érzem, hogy ez rossz, ez nem jó. Nincs rendben, nem zsír, nem nyugodt. Nem nyugodtan kelek, nem nyugodtan fekszem, nincs rendben. Ha elengedem, nem maradott. Mozog, nem jó, nincs békén vele. És aztán, oké, imádkozom felőle, odaadom Istennek, tényleg odaadom Istennek, és a békétlenség nem múlik el. Ha odaadok, mert van, hogy békétlen vagyok valamivel, mert össze vagyok zavarodva, mert félek, mert félreértettem valamit, odaadom Istennek, elengedem. Elengedem. És akkor szabad kéne, hogy legyek, mert nekem már mindegy, hogy oké? Tehát, hogy csak utána újra fölveszem, és ugyanúgy ott van a békétlenség. És ez sokáig. Akkor elkezdem kérdezgetni Istent, hogy mi a terv, mi a B-terv. És ha nem jön B-terv, akkor megmaradok abban, amiben vagyok, békétlenség mellett. De ha látom, hogy jön a B-terv, és azzal békén van, világos, áll össze, nyílik ki az ajtó, működik, ott élet van, amennyire itt nem volt, ott van, akkor elkezdek afelé menni. És ezzel az imával a végén, hogy Uram, ha hülyeséget csinálok, éppen állíts meg. Mert nekem nem kell, maradhatok is, meg mehetek is. Nekem a te akaratod kell. Ha most épp hülyeséget csinálok, azzal, hogy kilépek innen és belépek oda, állíts meg. De a megállítás, az megállítás kell, hogy legyen. Hogy értem, nem csak még egy kis békétlenség, hanem az akkor, mint amikor falnak megy az ember. Állíts meg, megvan a jogod rá. Valami ilyesmi. Csak mondom, érzem a kérdésedben a lényeget. A lényeg a kérdésedben talán az, hogy nem akarsz tévedni, ugye? Az életedet jól akarod élni. Igen. Isten szerint valóan. Tudom. És én emlékszem, én őrületbe kergettem a pásztoraimat, mert mindig ezt kérdeztem, hogy honnan tudhatom, hogy mi Isten akarata. És mindig vártam ezt a precíz választ. És a fene-fenét eszik, akkor sem mondták meg. Hát nem árulták el. Éreztem, hogy packáznak velem. Hosszú órás konzultációk után is csak ez derült ki, hogy fogd Isten kezét. És rájöttem, hogy Isten tökéletes akarata nem az, hogy jobbra menjek vagy balra, hanem hogy fogjam a kezét. És azért nem mondja meg, hogy jobbra vagy balra, mert ha megmondanám, na, akkor elengedném a kezét és mennék jobbra. Ezt értitek? Nem mondja meg, csak megy, és úgy vezet az életben, hogy pillanatról pillanatra egyre jobban függjek tőle. És ha viszont függök tőle, akkor kit érdekel, hogy jobbra vagy balra? Majd fogom érezni. És egyfajta nagyon nagy szabadságot kapok, mert már nem aggódom a holnap felől, a jobbra vagy balra felől, hanem élem azt az életet, amit Isten ma adott nekem. És ez tűnhet ilyen felelőtlennek, de nem az, mert Istenben élek, aki uralja a mindenséget és vezeti az életemet. És én szabad vagyok, mint ahogy a gyerekem szabad, akinek azt mondom, hogy játszhatsz, az egész nappali a tiéd. És akkor bejátsza az egész nappalit. És aztán mi szedegetjük a romokat. De én mondtam neki, és rendben van, és a romok is rendben vannak. Úgyhogy ő szabadon élheti az életét. Az én betak. És ez az, amiről Pásztor Kende beszélt, az üzenete. Emlékeztek? Ez az ő üzenete. Hogy az ember úgy lehet szabad, úgy lehet igazán az, aki, ha egy betakarás alatt van. És erre a betakarásra szükségünk van. Nem lehetünk mi a betakarás, mert nem vagyunk elég nagyok. Én nem tudom leuralni a jövőt, a körülményeket. Isten uralja azt, és én az ő uralma alatt lehetek szabad. Ezt értitek? Ámulatos, ez egy csodálatos elv. Dicsőség Istennek!